Hardin néma maradt, mire Lee folytatta. 3. Sermak mielőtt elhagyta volna a termet, azt ordítozta, hogy maga áruló, és azért megy Anakreonra, hogy fölmarkolja a 30 ezüst pénzt, meg hogy a tanács többsége a bizalmatlansági indítvány elutasításával maga is cinkosságot vállal az árulásban, és hogy a pártjukat nem hiába nevezik akciópártnak. Ezt mire tetszik vélni? Arra, hogy baj van, nem? És maga meg a hajnal hasadtával kereket old, akár egy tolvaj. Szembe kellene néznie velük, Hardin. És ha kell, az ég szerelmére hirdesse ki a szükség állapotot. Az erőszak a gyengék, végső menedéke, hülyeség. Rendben van. Majd meglátjuk. Jól jegyezze meg, amit most mondok, Lee. 30 évvel ezelőtt megnyílt az időkripta, s az alapítvány 50. évfordulóján megjelent Harry Seldon alakja, aki fölnyitotta a szemünket arra, hogy mi is történik tulajdonképpen. Emlékszem. Bólintott Lee elgondolkodó félmosollyal az ajkán. Aznap vettük át a hatalmat. Úgy van. Akkor éltük át az első nagyobb válságot, ez most a második. És mához 3 hétre lesz az alapítvány 80. évfordulója. Nem mond ez magának semmit? Csak nem jelenik meg újból. Még nem fejeztem be. Seldon sohasem mondott, érti? Soha semmit arról, hogy visszatérne, de ez szépen belevág az egész tervébe. Mindent elkövetett, hogy homályban tartsa előttünk a jövőt. Arra sincs semmilyen mód, hogy megállapítsuk, vajon rádium óra be van-e állítva újabb időpontokra, ha csak szét nem szereljük a kriptát, amely egyébként minden bizonnyal megsemmisülne, ha elkezdenénk babrálni vele. Az első megjelenés óta minden évfordulón odamentem, hát ha visszatér, de soha nem történt semmi. Igaz viszont, hogy azóta ez az első alkalom, hogy valódi válság van kitörőben. Akkor el fog jönni. Lehetséges, nem tudom. De azért a mai tanácsülésen rögtön azután, hogy bejelenti, hogy én Anakreonra utaztam, hivatalosan azt is közölni fogja, hogy március 14-én újabb Harry Seldon üzenetre kerül sor, amely életbevágóan fontos tudnivalókat fog tartalmazni a nemrég sikerrel megoldott válsággal kapcsolatban. És jól figyeljen, Lee, akárhogy fogják is faggatni, többet egy szót sem mondjon. El fogják vajon hinni? Kérdezte Lee tágra merett szemmel. Nem fontos. El fognak bizonytalanodni, és éppen ez a célom. Amíg azon fogják törni a fejüket, hogy vajon igaz-e a dolog, és mi az ördögöt akarhatok, ha mégsem igaz, az akciót minden esetre el fogják halasztani március 14-e utánra. Én viszont már jóval előbb itthon leszek. De az a sikerrel megoldott válság blöff, ugye? Fölöttébb megtévesztő blöff, de itt is vagyunk a reptéren. Az indulásra kész űrhajó mogorván merett a magasba a szürkületben. Hardin sietve dagasztotta a havat, s a tátongó bejárati ajtónál visszafordult és üdvözlésre nyújtotta a kezét. Ég önnel, Lee. Sajnálom, hogy itt kell hagynom magát a forró serpenyőben, de hát senki másban nem bízhatom. Ne menjen közel a tűzhöz. Ne féljen, elég forró a serpenyő is, teljesítem a parancsot. Hátralépett, s az ajtó becsukódott. Salvor Hardin nem ment egyenesen Anakreon bolygóra, amely az egész királyságnak a nevét adta. Csak a koronázás előtti napon érkezett oda, miután röpke látogatást tett a királyság 8 jelentősebb csillagrendszerén, éppen annyi időt töltve rajtuk, hogy szót válthasson az alapítvány helyi képviselőivel. A körutazás lenyűgözte a királyság nagyságával, a galaktikus birodalom beláthatatlan messzeségeihez képest, amelynek valaha olyan fontos részét képezte, persze csak egy apró forgács, egy semmi kis légypiszok volt az egész. De annak, aki megszokta, hogy egyetlen méghozzá alig lakott bolygóban gondolkozzék, az anakreoni méretek akár a kiterjedést, akár a népesség nagyságát nézve hátborzongatónak tűnhettek. A régi Anakreon tartomány területe, amellyel nagyjából megegyezik a mai királyság, 25 csillagrendszert ölelt magába. Ezek közül 6-nak volt egynél több lakott bolygója is. A 19 milliárdnyi lakosság, bár még mindig jóval kevesebb, mint a birodalom virágkorában, az alapítvány égisze alatt végbemenő tudományos föllendülés hatására rohamosan növekedett. És Hardint most valósággal leteperte annak a föladatnak a nagysága. 30 esztendő csak arra volt elég, hogy a központi bolygót sikerült erőművesíteni. A külső vidékeken még mindig jókora foltok terjengtek, ahol az atomenergiát nem állították helyre. De még ez a haladás is lehetetlen lett volna azok nélkül a még működésképes erekjék nélkül, amelyeket a birodalom apája hátrahagyott. Amikor Hardin végre megérkezett a főbolygóra, a normális életmenetnek nyomát sem találta. A külső vidékek is ünnepeltek, Anakreon bolygón azonban egyetlen ember sem maradt, aki ne feledkezett volna nyakig bele abba a vallásos zsibvásárba, amely Leopold az Isten király nagykorúságának beköszöntését jelezte. Hardin mindössze egy fél órácskára volt képes elcsípni az elkínzott és siető Verisofot, mielőtt a nagykövetnek megint rohannia nem kellett egy újabb templomi ünnepére. Ez a fél óra azonban fölöttébb gyümölcsözőnek bizonyult, és Hardin elégedetten készült az éjszakai tűzijátékra. A néző szerepét vállalta magára, mert nem volt gyomra azokhoz az egyházi funkciókhoz, amelyeket minden bizonnyal ráerőszakoltak volna, ha kiderül a személy azonossága. Így, amikor a palota báltermében fölsorakozott a királyság legelőkelőbb és legfényesebb nemességének csillogó hordája, Hardin szinte észrevétlenül és senki által föl nem ismerve lapult meg a fal mellett. A hódolók hosszú sorában őt is bemutatták Leopoldnak, persze csak biztonságos távolságból. A király magányos fenségét ugyanis megközelíthetetlenné tette a gyilkos rádióaktív dicsfény. És alig egy óra múlva majd ugyanez a király helyet foglalt, súlyos rádium-iridium ötvözetből öntött, aranyveretű, gyémánt díszes trónján, aztán trónostul, mindenestül méltóság teljesen a levegőbe emelkedik, arasznyira a padló fölött, lassan a széles ablakhoz lebeg, amelyen át a közönséges tömeg a királyára függesztheti a szemét, és az önkívületbe üdvrivalkhatja magát. A trón természetesen alig, ha lehetne ilyen súlyos, ha nem atommotor volna beleépítve. 11 múlt. Hardin ide-oda fészkelődött és fülágaskodott, hogy jobban lásson. Föl akart állni egy székre, de aztán meggondolta magát. Ekkor megpillantotta Viniszt, aki lassan furakodott feléje a tömegen keresztül és várt. Viniszt csiga lassúsággal haladt előre, szinte minden lépésnél intézett egy-két kegyes szót egy-egy megilletődött nemeshez, akinek a nagyapja annak idején segített Leopold nagyapjának a királyság megkaparintásában, szolgálataiért hercegi ranggal jutalmazták. Végre az utolsó díszruhás főurat is lerázta magáról, és Hardin elé ért. Arcán a mosoly vigyorba rándult, és bozontos szemöldöke alatt az elégedettség szikrája villant fekete szemében. Kedves Hardinom, mondotta szinte suttogva, legyen elkészülve arra, hogy unatkozni fog, ha nem akarja fölfedni a kilétét. Eszemben sincs unatkozni, felség, fölöttébb elszórakoztat ez az egész. Terminuson ugyanis semmi ehhez fogható látványosság nincsen. Elhiszem, de jönne be a magánlakosztályomba, ahol nyugodtan és fültanuk nélkül elcseveghetnénk. Készséggel. Kart karba fűzve lesétáltak a lépcsőn, és nem egy özvegy hercegné emelte meglepetten a szeme elé a lornyettjét, és kérdezte álmélkodva magában, vajon ki lehet ez a szürke öltözékű és érdektelen külsejű idegen, aki ilyen kitüntetett kegyben részesül a kormányzó herceg részéről. Viniszt lakosztályán Hardin átadta magát a teljes kényelemnek, és köszönetet mormolva elfogadta a herceg saját kezével kitöltött italt. Locrisi bor, Hardin, mondta Viniszt, a királyi pincékből, valódi 200 éves. 10 évvel a zeoni fölkelés előtt palackozták. Igazi, királyi ital, bólogatott Hardin udvariasan. Első Leopoldra, Anakreon királyára. Ittak és némi szünet után Viniszt nyájasan hozzáfűzte. S hamarosan a periféria császára lesz, aztán, ki tudja, egykor még egyesülhet a galaxis. Meg lehet, Anakreon alatt? Miért ne? Ha az alapítvány segít, kimerné vitatni a periféria fölötti tudományos fölényünket. Hardin letette az üres poharat. No igen, csak hogy az alapítványnak kötelessége segítséget nyújtani minden országnak, amely tudományos támogatást kér tőle. Kormányunk tiszta idealizmusa és alapítónk, Harry Zeldon magasztos eszméje nem engedi meg, hogy kivételezzünk. Ezen nem lehet változtatni, felség. A galaktikus szellem, mondotta Viniszt széles mosollyal, hogy a népies szójárással éljek, segít azokon, akik magukon segítenek. Tisztában vagyok vele, hogy az alapítvány, ha rajta múlna, sohasem volna hajlandó együttműködni. Én ezt nem mondanám. A birodalmi cirkálót is helyreállítottuk önöknek. Jól lehet, a hajózási hivatalom magának szerette volna megtartani kutatási célokra. Kutatási célokra, ismételte meg a herceg ironikusan az utolsó szavakat. No persze. De bajosan hozták volna helyre, ha nem fenyegetőzöm háborúval. Nem tudom, mondotta Hardin elhárító mozdulattal, de én tudom. és az a fenyegetés mindig is érvényesült. Most is? Most már túl késő, hogy fenyegetésről beszéljünk. Venus gyors pillantást vetett az asztalán álló órára. Figyeljen ide, Hardin! Maga már korábban is volt Anakreonon, akkor még fiatal volt, mindketten fiatalok voltunk, de maga meg én már akkor is egészen másképpen néztünk a világra. Maga, ahogy mondani szokták, a béke embere, nem de? Úgy is lehet mondani, legalábbis úgy vélem, hogy az erőszak nem a legkifizetődőbb út a célhoz. Mindig adódnak ennél jobb eszközök, még ha ezek néha kerülővel járnak is. Igen, hallottam a maga híres mondásáról, az erőszak a gyengék végső menedéke. Ennek ellenére vakarta meg a herceg az egyik fülét affektált szórakozottságával. Én nem mondanám éppen magamról, hogy gyönge vagyok. Hardin udvariasan bólintott, de nem szólt semmit. Mégis, folytatta Venus, mindig hittem a közvetlen cselekvésben. Az volt az elvem, hogy a célom felé az egyenes út a legjobb út. Ezen az úton sok mindent elértem, és bízom benne, hogy még többet is el fogok érni. Tudom, szakította félbe Hardin. Ha nem tévedek, éppen ilyen utat vág maga és a gyerekei számára egyenesen a trón felé, figyelembe véve a király atyjának, az önbátyjának szerencsétlen halálát, de meg magának a királynak törékeny egészségi állapotát, mert ugye törékeny az egészsége. Venus homlokráncolva fogadta a célzást, és a hangja érdesebbre vált. Azt tanácsolnám magának, Hardin, hogy bizonyos témákat kerüljön el. Mint terminus polgármestere jogosultnak érezheti magát arra, hogy meggondolatlan megjegyzésekre ragadtassa magát, de mégis arra kérném, hogy nyomja el magában ezt az ingert. Engem nem lehet szavakkal megijeszteni. Az volt mindig az életelvem, hogy a nehézségek megszűnnek, ha az ember bátran szembenéz velük, és én még egyetlen egyszer sem fordítottam nekik hátat. Ebben nem kételkedem. A jelen pillanatban mi az a nehézség, amelynek nem akar hátat fordítani? Az, Hardin, hogy rávegyem az alapítványt az együttműködésre. A maga béke politikája, ha nem venné észre, több súlyos hibába sodorta magát egyszerűen azért, mert lebecsülte az ellenfél merészségét. Nem mindenki fél úgy a közvetlen akciótól, mint maga. Például, érdeklődött Hardin, például maga egyedül jött ide Anakreonra, és egyedül kísért el a lakosztályomra. És ebben mi a rossz? Hordozta körbe a tekintetét Hardin. Semmi, felelt a herceg. Ha csak az nem, hogy a szoba előtt 5 rendőr várja a parancsomat lövésre kész fegyverekkel, nem hiszem, Hardin, hogy el tudna innen távozni. A polgármester fölvonta a szemöldökét. Eszem ágában sincs, hogy most elmenjek. Ennyire tart tőlem? Én egy cseppet sem tartok magától, csupán tanújjelét akartam adni az eltökéltségemnek, vagy nevezzük tán inkább gesztusnak. Nevezze, ahogy kedve tartja, mondta Hardin közömbösen. Én nem fogom feszélyeztetni magam az incidenstől, bármilyen nevet ad is neki. Meg vagyok győződve róla, hogy idővel változtatni fog a véleményén, de maga, Hardin, újabb hibát követett el, méghozzá szarvas hibát. Terminus bolygó ugyanis majdnem teljesen védtelen, nem igaz? Magától értetődik, hiszen mitől is kellene tartanunk? Mi senkit sem fenyegetünk, és mindenkinek egyformán a szolgálatára állunk. És mi alatt szabadon hagyták a mellüket, folytatta Venus, addig bennünket segítettek fölfegyverkezni, és különösen abban jártak a kezünkre, hogy saját haditengerészetünket nagyszerű hadiflottává építsük ki, olyan flottává, amelynek a birodalmi cirkáló nekünk adásával semmi sem állhat az útjában. Fenség csak az időt vesztegeti. Hardin úgy tett, mint aki föl akar állni a székéről. Ha hadat akar üzenni nekünk, és azt most akarja a tudomásomra hozni, akkor engedje meg, hogy azonnal érintkezésbe lépjek kormányzómmal. Üljön le, Hardin. Én nem akarok hadat üzenni, és maga egyáltalán nem fog érintkezésbe lépni a kormányzóval. Majd, ha a háború kitörés, nem fogjuk hadüzenetre vesztegetni az időt, Hardin, akkor az alapítvány az anakreoni flotta atomcsapásaiból idejében értesülni fog róla, és ezt a flottát saját fiam fogja a Venus zászlós hajóról, az egyik birodalmi flotta cirkálójáról kormányozni. Hardin összeráncolta a homlokát. Mikor? Ha valóban érdekli a dolog, akkor a hajóraj pontosan 50 perccel ezelőtt 11 órakor hagyta el Anakreont, és az első csapást azon nyomban terminusra mérik, mihelyt megpillantják a bolygót, vagyis holnap délben. Tekintse magát hadifogolynak. Pontosan erre gondoltam én is, fenség, felelte Hardin változatlanul összeráncolva a homlokát, de csalódtam magában. Venus megvetően elnevette magát. Ennyi az egész. Igen, azt hittem, hogy a flotta útnak indítására a koronázás pillanata, vagyis éjfél kínálkozik a legalkalmasabb időpontnak. Úgy látszik még, mint kormányzó herceg akarta elkezdeni a háborút, amúgy pedig sokkal drámaibb lett volna. A herceg nagy szemeket meresztett. Mi a csodát beszél maga itten? Hát nem érti? Kérdezte Hardin szelíden. Én éjfélre időzítettem az ellencsapásomat. Venus talpra ugrott. Nem fog beugratni. Semmilyen ellencsapás nem lesz. Ha a többi királyság segítségére számít, felejtse el, flottájuk együttesen sem jön a miénk közelébe. Ezzel én is tisztában vagyok, de én nem fogok egyetlen lövés sem leadni. Csupán arról van szó, hogy egy héttel ezelőtt elterjesztettem, ma éjfélkor Anakreon bolygó átok alá kerül. Átok alá? Úgy van. Ha nem érti, megmagyarázhatom. Anakreon minden papja sztrájkba lép, amennyiben nem vonom vissza a parancsot, ezt viszont nem tehetem, ameddig fogva tartanak. De akkor sem tenném, ha szabad lennék. Előre dőlt a széken, és folytott hangon hozzátette. Tudatában van fenséged annak, hogy az alapítvány elleni támadás fölér a legsúlyosabb szentségtöréssel. Venus látható erőfeszítést tett, hogy uralkodjék magán. Kíméljen meg ettől, Hardin. Tartsa meg a dumáját a csőcseléknek. Kedves Venus barátom, mit gondol én, kinek tartogatom? Elképzelem, hogy az elmúlt fél órában Anakreon minden temploma tanúja volt, amint a papok éppen erről a tárgyról prédikáltak az összegyűlt tömegnek. Egyetlen férfit vagy nőt sem talál azóta Anakreonon, aki ne értesült volna róla, hogy kormányuk oktalanul és gyalázatosan megtámadta a vallásuk központját. De már csak 4 perc van éjfélig. Jobban tenné, ha lemenne a bálterembe, hogy lássa, mi fog történni. Én itt biztonságban leszek ajtóm előtt az 5 őrszemmel. Ezzel hátravetette magát a székében, öntött magának egy újabb pohár lokriszit, és angyali közönnyel bámult a mennyezetre. Venus folytottan elkáromkodta magát, és kirohant a szobából. A báltermi előkelőség soraiban morrai támadt, amint széles sávban utat nyitottak a trón felé. Lepolt, fagyos arccal, fölszegett fővel ült rajta, 2 kezét a karfán nyugtatva. A hatalmas csillárok kialudtak, és a boltozatos mennyezet számtalan apró atomó lámpácskájának tarka, szórt fényében, magasan a feje fölött izzó koronaként vidáman ragyogott a királyi dicsfény. Venus megállt a lépcső közepén, senki sem vette észre, minden szem a trónon csüggött. Ökölbe szorította a kezét, és nem mozdult. Csak nem fogja hagyni, hogy Hardin blöffje valami ostobaságra ragadtassa. Ekkor a trón megmozdult, hangtalanul fölemelkedett, majd oldalvást úszni kezdett. Lesuhant az emelvényről, lassan lelibegett a lépcsőn, majd vízszintesen arasznyira a padló fölött a hatalmas nyitott ablak felé sodródott. Az éjfélt jelző harang mély kondulására megállt az ablak előtt, és ebben a pillanatban kihunyt a királyi dicsfény. A másodperc tört részéig nem mozdult semmi, csak a király arcára torzult meglepett kifejezés, a dicsfény nélkül egészen emberi kép. Aztán a trón megingott, és az arasznyi magasságból hangos robballyal a padlóra huppant, éppen abban a pillanatban, amikor a palota minden lámpája kialudt. A zavart lármába és sikongatásba Venus bika üvöltése hasított bele. Elő a fáklyákkal, a fáklyákat! Jobbra-balra lögdöste maga előtt a tömeget, és az ajtó felé nyomakodott. Kívülről palota őrök özönlöttek a sötét terembe. Végre előkerültek a fáklyák, azok a fáklyák, amelyeket a koronázást követő fáklyás menet során hordoztak volna végig a város utcáin. Fáklyákkal fölfegyverzett őrök rajzottak be a bálterembe. A kék, zöld és vörös lángok kísérteties fénybe vonták a riadt és tanácstalan arcokat. Nincs semmi baj, ordított Venus. Mindenki maradjon a helyén. A világítást azonnal helyreállítják. Az őrparancsnokhoz fordult, aki merev vigyázállásban várta, hogy jelenthessen. No, mi az, kapitány? Felség, hangzott a késedelem nélküli válasz. A palotát körülvette a város lakossága. Mit akarnak? Tört ki dühösen Venus. Egy pap vezeti őket, aki azonos Poli Verisov főpappal. Követeli, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon Salvor Hardin polgármestert, és szüntessék be a háborút az alapítvány ellen. A tiszt hangja hivatásához méltón kifejezéstelen volt, a szeme azonban riadtan rebdesett ide-oda. Ha a csürhe közül bárki is megpróbálná átlépni a palota kapuját, üvöltötte Venus, megsemmisíteni. Egyelőre ennyit. Hadd üvöltözzenek, majd holnap benyújtjuk a számlát. Ekkorra széthorták a fáklyákat, és a bálterem újból világosságban úszott. Vénis a trónhoz rohant, amely még mindig az ablaknál állott, és talpra rántotta a dermet, viasz sárga arcú Leopoldot. Gyerünk! Kipillantott az ablakon. A városra síri sötétség borult, lentről a tömeg kusza, nyers kiáltozása hallatszott. Csupán jobbról az argolit templom felől szűrődött ide némi világosság, a herceg dühösen elkáromkodta magát, és elvonszolta a királyt. Vénis az öt őrszemmel a nyomában berobogott a szobába, Leopold halálra váltan, tágra nyílt szemmel némán követte. Hardin, sziszegte Vénis rekedten, olyan erőkkel játszik, amelyekkel nem fog tudni megbirkózni. A polgármester ügyet sem vetett Vénisre, nyugodtan ülve maradt, csak az arcán jelent meg egy ironikus mosoly az oldalánál világító atomó zseblámpa gyöngyház fényében. Jó reggel, felség, fordult oda Leopoldhoz. Gratulálok a koronázásához. Hardin, üvöltötte Vénis, parancsolja vissza a papjait a helyükre. Hardin fagyosan fölpillantott. Próbálja meg maga, Vénis, és meg fogja látni, kijátszik olyan erőkkel, amelyekkel nem képes megbirkózni. Ebben a pillanatban egyetlen kerék sem forog Anakreonon, egyetlen lámpa sem ég, kivéve a templomokat. Egyetlen csepp víz sem folyik, kivéve a templomokat. A bolygó téli féltekéjén egy kalória hő nem sok, de annyit sem találni, kivéve a templomokat. A kórházak egyetlen új beteget sem vesznek föl, az erőművek leálltak, az összes hajók visszatértek a kikötőikbe. Ha mindez nem tetszik magának, Vénis, akkor maga rendelje vissza a papokat. Én nekem nincs szándékomban. Rendben van, Hardin. Ha erőpróba, hát legyen erőpróba. Majd meglátjuk, hogy a papjai szembe tudnak-e szállni a hadsereggel. Még ma éjjel a bolygó összes templomát a hadsereg fölügyelete alá helyezem. Nagyon jó, de hogyan szándékozik kiadni a parancsot? A bolygó minden összeköttetése megszakadt. Látni fogja, hogy a rádió nem működik, a tévé nem működik, és az ultrahullám sem működik, ami azt illeti, az egyetlen hírközlő eszköz, amely működni fog a bolygón, természetesen a templomokon kívül, azaz ebben a szobában levő tévékészülék, és azt is csak vételre állítottam be. Vénis levegő után kapkodott, de Hardin nem kegyelmezett. Ha akarja, megparancsolhatja a palota előtt állomásozó katonai egységnek, hogy nyomuljon be az argolit templomba, és az ottani ultrahullámok készüléken lépjen kapcsolatba a bolygó többi részével. Attól tartok azonban, hogy ezt a katonai egységet a tömeg gulyássá fogja aprítani, és akkor ki fogja védeni a palotáját, Vénis, és az életét, Vénis. Vénis rekedten préselte magából a szavakat. Ördög és pokol, mi ki fogunk tartani, kiböjtöljük a napot. Hadd üvöltözzön csak a csőcselék is, hadd némuljon meg az energiaszolgáltatás, mi ki fogunk tartani. És mihelyt megkapjuk a hírt, hogy az alapítványt bevettük, a maga híres csőcseléke rá fog döbbenni, hogy az egész vallása homokra épült és faképnél fogja hagyni a papjait, és föl fog kelni ellenük. Holnap délig, Hardin, mert itt Anakreonon kikapcsolhat mindent. A hajó hadamat azonban nem tudja megállítani. A hangja diadalittas rikácsolásba csapott át. A hajók úton vannak, Hardin, elől a nagy cirkálóval, amelyet maga hozatott rendbe. Hardin könnyed hangon válaszolt. Igen, amelyet én hozattam rendbe, de a magam módján. Mondja, Vénis, hallott maga valamit az ultrahullámú reléről? Úgy látom, nem hallott. Nos, körülbelül 2 perc múlva meg fogja tudni, mire képes egy ilyen szerkezet. Ebben a pillanatban bekapcsolódott a tévékészülék, és Hardin helyesbített. Nem, 2 másodperc múlva. Üljön le, Vénis, és hegyezze a fülét. Theo Aporát egyike volt Anakreon legmagasabb rangú papjainak. Már a rangjánál fogva rászolgált arra, hogy kinevezzék a Vénis zászlós hajó fő lelkészévé. De nem csupán a rangjánál fogva, ugyanis jól ismerte a hajót. Maga is részt vett az alapítvány szent férfiúinak a keze alatt a hajó rendbehozásában. Az ő irányításuk alatt dolgozott a motorokon. Saját kezüleg tekercselte a víziórokat, javította a távközlési hálózatot, foldozta a lyukas hajótestet, segített a tartó gerendák megerősítésében, sőt még azt is megengedték neki, hogy segédkezzen, amint az alapítvány bölcs férfiúi elhelyeztek a hajón egy olyan szent szerkezetet, amelyet azelőtt egyetlen hajóba sem építettek be, mert erre a nagyszerű hajó kolosszusra tartogatták egy ultrahullámú relét. Nem csoda, ha mélyen elkeserítette, hogy milyen aljas célokra szánták ezt a dicső hajót. Képtelen volt elhinni, amit Verisov mondott neki, hogy a hajót gyalázatos gonoszságra szándékoznak fölhasználni, hogy ágyúit a nagy alapítvány ellen akarják fordítani. Az ellen az alapítvány ellen, ahol ő ifjúkorában tanult, és amely minden áldás kútfeje. De most, azután, amit az admirális mondott neki, semmi kétség sem maradt benne. Hogyan engedheti meg a király, az ég áldása rajta, ezt a gyalázatos cselekedetet? Mert csak nem a király műve ez az egész, vagy tán Vénisz, az átkozott főzte ki a dolgot a király háta mögött, és ennek a Vénisznek a tulajdon fia az az admirális, aki 5 perccel ezelőtt azt mondta neki, törődj a lelkekkel, meg az áldásaiddal, te pap, a hajót megbízd, én rám. Aporat alattomosan elmosolyodott. Nem csak a lelkekre, meg az áldásokra, az átokra is lesz majd neki gondja. Lefkin herceg viszont nem is olyan sokára nyűszíteni fog. Belépett a központi kommunikációs szobába, előtte lépkedett a minisztráns fiú, és a 2 ügyeletes tiszt minden további nélkül tovább engedte őket. A főlelkésznek mindenhová szabad bejárása volt a hajón. Zárd be az ajtót, parancsolta Aporat, és az órájára pillantott. 5 perc múlva 12. Pontosan kiszámította az időt, gyakorlott gyors mozdulatokkal sorra bekapcsolta a hírközlő vonalakat, hogy a több mint 3 kilométer hosszú hajó minden sarkába eljusson a hangja meg a képe. A Vénisz királyi zászlós hajó katonái, figyelem! A fő lelkészetek szól hozzátok. Tudta, hogy a hangja a tattól a hajóig, az atomlövegektől a navigációs asztalokig az egész hajót betölti. A hajótok, emelte föl a hangját, szentségtörés eszköze lett. Tudtotok nélkül olyan tett végrehajtására használják föl, amely mindannyiótok lelkét az űr örök hidegségére kárhoztatja. Halljátok hát! A parancsnokotoknak az a szándéka, hogy az alapítvány ellen vezesse a hajótokat, s bombáival bűnös akarata alá gyűrje minden áldásnak ama kútfejét. És mivel, hogy ez a szándék vezeti őt, én a galaktikus szellem nevében megfosztom őt a parancsnokságtól, mert micsoda parancsnok az, aki eltékozolta a galaktikus szellem áldását, mert maga az isteni király sem tarthatja meg trónusát a szellem akarata ellenében. A pap hangja mélyebb tónusba csapott át, miközben a minisztráns fiú hódolattal, a 2 katona pedig növekvő rettegéssel leste a szavát. És mivel, hogy ez a hajó az ördög küldetésében jár, róla is eltávolítjuk a szellem áldását. Ünnepélyesen ígnek emelte a karjait, és hajó szerte a képernyők ezrei előtt rettegve hallgatták a katonák, amint főpapjuk méltóságteljes alakja tovább szónokolt. A galaktikus szellem nevében az ő prófétája, Harry Seldon és tanítványai az alapítvány szent férfiúi nevében ezennel megátkozom ezt a hajót. Váljanak vakká e hajó távolba látói, annak szemei, bénuljanak meg a horgonyai, az ő karjai, atomágyúi, az ő öklei, sorvadjanak el. Szűnjön meg a motoroknak szívverése, némuljanak meg a hírközlő szervei, szűnjék meg a hajó lélegzése, a világossága, ami az ő lelke. Aludjon ki. A galaktikus szellem nevében ezennel megátkozom ezt a hajót. És utolsó szavával egy időben, éppen amint éjfélt ütött az óra, fényévekre innét az argoloid templomban egy kéz bekapcsolt egy ultrahullámú relét, amely az ultrahullám sebességével még abban a szempillantásban bekapcsolt egy ugyanolyan relét a Vénisz zászlóhajón. És a hajó meghalt.